Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A tudattal filozófiában és a pszichológiában az agy legmagasabb rendű, csakis az emberre jellemző funkciója, amelynek lényege, hogy célszerűen visszatükrözi a külső tárgyak tulajdonságait és kapcsolatait, megtervezi a cselekvést és következtet annak majdani eredményére. Képes valamely fokig világosan észlelni a saját létünkkel kapcsolatos jelenségeket. Ma esti témánk én tudat, ön tudat. Meghívott Fekete Levente nagyajta interjús lelkész közíró, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy ideutazott és hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör szerkesztőjét, munkatársakat, a rádió hallgatóit. Köszönöm én is a meghívást, és kívánok egy Istentől megáldott szép tartalmas estét.
Ismerkedjünk, kérjük, hogy pár mondatot mondjon ön magáról.
1963-ban születtem, édesapám is unitárius lelkész volt. Iskoláimot Felsőrákoson, a Kovászna megyéhez tartozó kistérségben, Miklósvárszéken, majd Sepsiszentgyörgyön folytattam, ahol érettségiztem a történelem filológia, vagy akkor, ahogy még neveztük, a kettős liceum diákjaként 1982-ben. Aztán tanulmányaimat tovább folytattam Kolozsváron, az egyetemi fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet unitárius karán, és 1988-ban abszolváltam. Ebben az évben meg is nősültem, feleségem Duru Judit, kémia-fizika szakos tanárnő, a Jóisten három drága gyermekkel áldott meg minket. Első gyülekezetünk Sepsi-Köröspatak volt, és onnan meghívás alapján kerültünk Nagyajtára.
A pszichológia igencsak közel áll önhöz. Miért és hogyan áll közel önhöz?
Tulajdonképpen a lelkész lelki orvosa kell, hogy legyen a hitben, a reményben rászorulóknak, ezért a lelki gondozás egyik legalapvetőbb feltétele, hogy úgy tudjunk idézőjelben a beteghez nyúlni, úgy álljunk vele szóba, hogy mindenképpen a gyógyulás útjára segítsük, és hát természetesen ebben a hatalmas nagy kihívásban nem vagyunk magunkra utalva, hiszen velünk van a mindenható Isten, Isten szolgáiként, és hisszük és valljuk, én is személyesen, hogy Jézus tanítványaiként próbálunk helytállni az idők hullámveréseiben a ránk bizottakért.
Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, bejelentem, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei, SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió lélektükör Nagybodó Tibor. Mai témánk tehát ismételten én tudat, ön tudat. Levente, mindenek előtt arra kérem, hogy Amennyiben ez lehetséges, határozzuk meg azt, hogy mit kell érteni az említett két fogalom alatt.
Hát azzal kezdeném, hogy mindig izgalmasnak találtam a tudat szerepét, és így jellegzetesen az én tudat és az öntudatnak a szerepét az emberi tevékenységben, mert a történelem és az emberi kultúra egyik nagyon lényeges meghatározójának tartom. Alakítja, és hát azért hatalmas irodalom is szól. Az én tudatról és az öntudatról elég, ha azt mondom, hogy a filozófia, pszichológia, szociológia és nyilván, hogy a vallás. Ez a négy hatalmas nagy tudomány részletesen próbálja szétboncolni, összerakni, rendszerezni. És lehet, hogy ezeknek a határterületén sejthető meg, én megkockáztatom ezt, hogy sejthető meg az a kielégítő válasz, amelyet, ha társítani tudunk azzal a józan paraszti gondolkodással, amely valahol minden tudásnak hiszem, hogy a gyökere, akkor megsejthetjük, hogy életünkben milyen szerepel is bír, és mekkora fontossága van, és ez is egy hatalmas kihívás, mert mi felelősek vagyunk azért, hogy egyénenként és közösség tagjaiként hogyan éljük meg a mindennapjainkban a tudat különböző állapotait. Mostani alkalommal nekem nem célom az, hogy a különböző rendszereket egymástól elkülönítve sorba állítsuk. Megtalálhatók a világhálón, könyv, nyomtatott formában fellapozhatóak, ellazult formában időtlen időkig lehet tanulmányozni őket, hanem az én tudat és öntudatról az a néhány gondolat, amit én el szeretnék mondani, az eddigi tanulmányaim, hitem, tapasztalatom, olvasmányaim, és hát az igazság az, hogy 30 éves lelkészi tapasztalatom alapján kívánok szólni a felelősségnek a jegyében. És én hát arra gondolok, hogy ha egy néhány gondolatot elindít, ha tovább gondolkodásra indít, akkor lehet, hogy elértik a célunkat.
A tudat tehát emberi fogalom, és az én tudat a tudatfogalom szükséges része.
Igen. Először is a tudat, mit értek én tudat alatt, hogy közelebb kerülessünk ehhez a két sajátos fogalomhoz, mint tudati formához. Az én tudatom az, amit a világról érzékszerveim által tapasztalok. Ugye hallok, látok, szagolok, tapintok, ízlelek, és értelmi, akarati, érzelmi, lelki tényezőként megismerek, gondolok, elképzelek, hiszek, mint profán, mint szakrális értelemben. Tehát ezt értem én tudatom alatt. Na most, az én tudat és az öntudat a tudatom részei. Az én tudat az egészen pontosan engem határoz meg. Mint aki elkülönítem magam a környezetemtől, felmérem a körülöttem lévő veszélyeket, számolok képességeimmel, lehetőségeimmel, latba vetem tapasztalatomat, mérlegelek, döntök és cselekszem. Vagyis a létfenntartásom és megmaradásom érdekében úgy próbálok cselekedni, hogy az élet ösztönöm pozitív eredménnyel járjon. Vagyis elnyerjem az életet, tehát életben maradjak. Az én tudatom tehát saját magamról szól, a saját, csakis és csakis a saját magamról szóló felelősségemben nyilvánul meg. Az én tudatom. Na most az öntudat szintén engem határoz meg, de egy picit másként. Úgy, mint a közösség tagját. Most már nem csak úgy szól rólam, mint pusztán egyedi entitásként ki élni akar, hanem mint aki egy közösségnek a tagja. Tehát az öntudat által a közösségem iránti felelősségem nyilvánul meg. Tehát az én tudat szigorúan, ha így lehet mondani, csak és csak is rám vonatkozik, és magja az a, az, az életösztön, ami az életben maradásnak alapfeltétele. Az öntudat rám, mint közösség tagjára vonatkozik.
Folytatásképpen beszéljünk most a fogalmak kialakulásáról és a fejlődésük feltételeiről is.
Az öntudat és az öntudat párhuzamosan alakul ki. Erikson, híres pszichológus például, azt mondja, hogy 2-3 éves kortól 21-22 éves korig alakul ki az öntudat, és találja meg a megfelelő viszonyt az öntudat az öntudattal. Mert mondhatni erre a korra, hát kialakul az a fajta alkalmazkodási intelligencia, amely képessé teszi az egyént, hogy úgy szóval az önálló élet útján el tudjon indulni. Ez végül is egy tanulási folyamat. Mert nyilván, hogy vannak személyes elvárásaink. Az én tudat az, hát mondjam azt, hogy az, az örömteli állapot, amikor megszerzem, amikor birtokomban van, amikor az enyém, amikor biztonságban vagyok. Tehát erről szól. Viszont én egy közösség tagjaként is majd meg kell éljem az én életemet, és ez nyilván, hogy maga után vonja azt, hogy nekem alkalmazkodnom kell a közösség tagjaihoz. Kezdődik a családdal. A családdal. Ahogyan megélem életre készülő egyénként nyiladozó értelemmel a kihívásokat, és ahogyan elfogadom, és ahogyan próbálom megoldani azokat a kis feladatokat, amelyektől nekem függ az örömöm, a megnyugvásom, a békém, de közben a helyzetek nyilván személyeket és személyek érdekeit hozzák vágyaim és céljaim elé. És akkor meg kell tanulnom, hogy hogyan tudom az én személyes vágyamat úgy megélni, hogy a velem egy közösségben tartozókat ne bántsam, és ha bántom, akkor annak milyen következménye lesz. És a családban tanulja meg a gyermek azt például, hogy ha sétálás közben egy bolti kirakat előtt elhaladnak, esetleg meghatározott céllal haladunk az utcán, amit a gyerek esetleg nem is tud. Csak rájön később, mert hát figyelmeztetik, hogy azt a legújabb vízhatlan, nagyon tetszetős, kapucnis jacket most éppen nem lehet megvásárolni, mert hát annyi pénzünk van, hogy anyuka beteg, és neki kell a gyógyszerre. És akkor ez egy irányított folyamat. Ez már az öntudatom fejlődésének a folyamatában található. És hát mindannyian tudjuk azt, hogy az otthoni hét esztendő, ahogy megszoktuk állapítani. Tehát ez egy meghatározó jellegű, végigkísér, egy egész életúton, egész halálunkig végigkísér. És erre majd ráépül a következő közösségnek a hatása, ha tanulási évekre gondolok, ugye, óvodától kezdődik iskola, elemi, közép, felsőfokú továbbtanulás. Az egy másik közösség. És közben kialakulnak a baráti közösségek. És ezeknek a közösségeknek a tagjaként egy olyan viszonyrendszerbe kerül az én tudatát érvényesítő, és az öntudatát érvényesítő személy, hogy rádöbben arra, hogy nem csak belőle áll a világ. Tehát Reményik Sándor például azt mondja, hogy ne hagyjátok a templomot, és az iskolát. Tehát tulajdonképpen itt erről van szó, hogy azok a hatások, amelyek ilyen sajátosan meghatározható közösségekként jelennek meg az életünkben, mint egy iskola közösség. Teljesen más előjelű tevékenység határozza meg az iskola közösséget, és például az egyházat. De azok nagyon-nagyon komolyan befolyásolják azt a fajta alkalmazkodó képességünket, amelyet hát végül is föl kell vállalnunk, és így alakul ki az a fajta személyiség, ahol az én tudat és az öntudat megélése majd terítékre kerül. Vallomásokból, beszélgetésekből, naplójegyzetekből ennedik formában kihallatszik, hogy milyen meghatározó volt a család, a baráti közösség, az az iskola közösség, vagy éppen az a hit közösség, ahová tartozott az az illető személy, aki emlékszik, és hát örömmel és hálával gondol arra, hogy minek is köszönheti, hogy ő valóban úgy tud harcolni a vágyaiért, hogy a közössége is elismeri őt és fölnéz rá.
Köszönjük Fekete Levente közírónak az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, azonban addig az LGT a holnapról énekel nekünk.
Fogantam mában, hon lehet-e szép?
Folytatjuk a beszélgetést. Ma esti témánk én tudat, ön tudat. A ma esti lélektükör meghívottja a Fekete Levente teológus közíró. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör Nagybodó Tibor. Levente, öntudat, én tudat. Mindkettőben szerepel a tudat fogalma.
Igen, szóösszetételről van szó. A tudat pontosan összetevőből eredően azt a magasrendű szellemi tevékenységet jelenti, amely az emberre jellemző. Tehát ilyen értelemben nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az ember tudatos lény. Tehát képes, hogy tudatosan viselkedjen. És hát itt feltétlen kell gondolnunk arra is, hogy amúgy a tudat az láthatatlan. De hatásaiban megnyilvánul. Vagyis a láthatatlan tudat láthatóvá, hallhatóvá, érzékelhetővé, vagyis a külvilág számára észlelhetővé válik. Megnyilvánulásán keresztül. És erre úgy kerül sor, hogy a hozzánk eljutott információ segítségével egy meghatározott helyzetben aktivizálnunk kell azt, ami tudatunk összetevője. Aktivizáljuk az ismeretet, abban a kihívásban, amely számunkra létfontosságú. És ahogyan reagálunk, akár legyünk magányosak, akár közösségben, az a nyilvánosság a külvilág számára láthatóvá, érzékelhetővé, hallhatóvá, tehát észlelhetővé válik. És ezáltal alkot véleményt a közösség, mond ítéletet, hogy milyen emberek is vagyunk. Tehát véleményt alkot, pozitívat vagy negatívat. Tehát itt lényegében véve egy kicsit erről van szó, hogy nekem az én tudatom, ahogyan, amikor, és az ön tudatom, szintén ahogyan, amikor megnyilvánul, akkor az egy tükörkép rólam. Teljesen meghatározza az én személyiségemet. Nyilván van személyi számunk, az egy nyomtatott szám. De az én személyiségemnek az erkölcsi ismérve kódszáma azokból és vonalkódrendszere, ha mindig változó is, de mégsem, mert van egyfajta olyan sajátos összetevő hasonló komponens, amely által azt fogják mondani, hogy igen, ő ilyen. Ami jellemző rám döntéseimben, cselekvéseimben. És ez azt jelenti, hogy egy kölcsönhatás keretén belül megélem személyiségemet, kifejezzem az én és az öntudatomat, és hatással vagyok a közösségemre. És ez egy óriási dolog, mert a közösségem élénken figyel, hogy hogyan reagálom én az élethelyzeteket, és hogyan nyilvánul meg az én tudatom. Annak a közösségnek nagyon fontos, amelyben vagyok, hogy azt építem, erősítem, vagy éppen rombolom. De nagyon érdekes, hogy nem csak a közösségemre hat az én döntésem, hanem rám is visszahat. Mindig visszahat rám. Tehát ez az állandó visszahatás, ez a feedback, ez a közösségem alakítása, önmagamat is alakítom, rám is vonatkozik. És hát tulajdonképpen egy életen át történik ez, nem lezárt a személyiség, nem lezárt az én tudat és az én tudat. Azt mondom, hogy önbizalom problématikák, önbizalom gondok. nagyon szűkített és szélsőséges esetben azt mondom, hogy a narcizmus, pszichoszomatikus problémák, fanatizmus, csak egy néhányat említek. Pozitív példákat is említsek, hogy essen jól. Kitartó, hűség, töretlen, hit, vasakarat, stb. Ez tulajdonképpen ide vezethető vissza. Ahogyan én megélem az én tudatomat és az öntudatomat, ahogyan vállalom a feladataimat, ahogyan kezelem a kihívásokat. Van például olyan ember, akit egyszerűen nem érint meg a kritika, nem fogadja. Tehát visszautasítja. Hiába mondod, farhány borsú. Magyarul nincs rá hatással. És akkor egy adott esetben ő azt talán, aki panaszkodik, hogy őt nem érti meg senki. De hát ő sem fogadta soha kritikát. Hát most itt zárjelben mondom csak azt, hogy az én képében túl hangsúlyos az én tudat, domináns az én tudat. Mert ugye azt mondtuk, hogy az én tudat magja az élet ösztön. Nagyon ösztönösen viselkedik. Tehát itt a szocializált tudatával, vagyis az öntudatával van probléma. Ennek persze oka van. Mert aki mindig azt mondja, hogy én, csak én, és senkihez nem akar úgy szólva alkalmazkodni, ott már személyiség gondok vannak. Na most nyilván, hogyha személyre vetjük, vagy esetleg utalunk rá, hogy talán személyiség gondjaid vannak, nyilván, hogy megsértődne. Persze, de itt erről van szó. Van, aki például konfliktus kerülő. Döntéseit minden alkalommal könnyen megváltoztatja. Erre szokták azt mondani, egy nagyon bizonytalan ember. Tehát nem lehet rajta eligazodni. Ennek már a szocializált inképével van gond, vagyis az öntudata labilis. Nagyon labilis az öntudata. Mindig helyezkedik, felteszik a kérdést. Honnan ez a nagy félelem? No, ez egy nagyon nagy történet amúgy.
Lépjünk tovább. Igen, még hozzá akar fűzni valamit.
Hogy az öntudat és öntudat alakulásában a mintáknak hihetetlenül fontos szerepük.
Következzenek akkor tehát a minták.
És ezeket a mintákat, ahogy mondottam, hát a családban nagyon fontos. Említettük már, hogy 21 éves korig kialakulnak a intudati és öntudati formák, amelyek aztán életképes és önálló életúton elindulni kész személyiségé formálják az egyént. De azt ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon sok tényezős állapot. Mert a közösség tagjaként meg szeretnénk maradni. Alkalmazkodni kell. A kérdés az, hogy milyen értékeket tartunk fontosnak. Közösségépítés és közösségben való megmaradás, és ott pozitív életkép továbbfejlesztésére csak is az életet támogató, mondjam azt, érték mellett való állásfoglalás esetén kerülhet sor. Na most eszembe gyermekkoromból, amikor édesapám ugye mondottam, hogy Felsőrákoson unitárius lelkész volt, vasárnap délután a templomban, az ifjak karzatában mindig ott voltak a fiatalok, ott voltunk. 40, 50, 60 fiatal. És mikor kijöttünk a templomból, akkor megtárgyaltuk az Isten tisztelet után, hogy mit fogunk tenni. Nem a prédikációról beszéltünk. Ott voltunk, mert konfirmáltunk, és Feltétel volt, az jöhet oda, aki már konfirmált. És annak van beleszólása a közösségi programban, és ezt a nagyuktól tanultuk meg. És a nagyuk vezettek arra rá, hogy ott találkozunk, és mikor kijövünk, akkor megtárgyuk azután este ki kivel, hol, mit csinál. Lesz-e filmnézés, akkor még ugye mozigéppel filmeket is vetítettek, ki kivel fog udvarolni, hova megyünk, mit csinálunk. És ez egy olyan minta volt, amin nemzedékek nőttek föl. Vagy a maga konfirmálási történet, folyamat, ahogyan felkészülünk rá, a protestáns kultúrterületre gondolok, és 14-15 éves korban ugye a hitvallás megtörténik, gyülekezett közösség előtt, mint az első nagy beavatás. És a felnőtt egyház tagokhoz hasonlóan részesül az ifjú először nyilvánosan az úrvacsora vételében. És akkor már úgy néztek rá, hogy na, felnőttebb. Úgy néztek rá. És nagy volt az elvárás ettől arrafele irányában, mert a minta azt követelte, a minta, hogy aki belekerül a konfirmáló közösségébe, arra már lehet bízni komolyan erdei munkát. Ez egy kicsit furán hangzik, mert 14-15 éves fiúról van szó, és lányról. Ugye, persze a keményebb fizikai erővel járó munkát, azt a fiúkra gondoltam, gondolom persze, tehát fiúkra kell értenünk, de kemény fizikai munkát, mezei munkát, gazdaságban, és csak ők lehetnek, például falusi kultúrára gondolok, csőszlegények. Ők szervezhetnek bált, ők mehetnek a szomszédfaluba bálozni. És ez a minta, ez egy olyan pozitív követendő példa volt, ami azt eredményezte, hogy a fiatalok összetartottak. Mi, akik konfirmáltunk, és vigyáztunk egymásra. Az idősebbek, ha elmentünk bálba, vigyáztak a fiatalabbakra. Tanácsukkal adták el, segítették, mert hát nyilván kerültünk olyan helyzetbe, hogy a nagyobb legényeknek a segítsége is elkelt. Az élmények. Ahogyan lereagáljuk az élményeket. Egy nagyon szomorú történet jut eszembe, egy kisfiú, 10 éves, nagyon kedves, nagyon tehetséges, nagyon törekvő, jó képességű kisfiú, 10 éves korában elütött az autó, elvesztette mind a két lábát. A kórházban meglátogattam, megfogta a kezemet és azt kérdezte, papbácsi, én ugye nem fogok tudni soha megnősülni. Ez a 10 éves gyermek. Mert látja a mintát, hogy mikor elérkezik az idő, párt kell választani. Látja az édesapja mellett az édesanyját. Volt egy nagyobb testvére, rokonok. Tehát a minta az nagyon fontos a mi életünkben. És ahogyan kapcsolatot teremtünk-e minta keretén belül emberrel, és ennek az egyik meghatározója, hogy teljesen mondjam azt, döntő módon befolyásolja, ahogyan kapcsolatot tudunk teremteni Istennel. De erre később majd rátérünk, a vallásos kultúrának a szerepe az én tudat alakulásában.
Lépjünk tovább, és talán már befejezésül beszéljünk az öntudat megjelenési formáiról is.
Az öntudat a családban alakul, az az első közösség. És ahogyan az édesanyja a karjaiba vesz a gyermeket. Sőt, azt mondják, hogy már az anyamében figyelmes a magzat. És ahogyan a hatások érik a magzat vízben. Ott lévő, biztonságban ott fejlődő magzatot az anyamében. Aztán megszületik, és ahogyan a fizikai és lelki közelség keretén belül kialakul egy kapcsolat. És hát, ha így végig gondoljuk a fejlődési szakaszokat, akkor azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tartanak számon minket a családban. Minket, mint megszületett gyermeket, a felelős felnőttek, akik vállaltak minket, szülők, ha velünk egy fedél alatt laknak még nagyszülők, de mindenképp van közösségünk velük, amíg még életben vannak. Mert aztán felnővünk, és az a fajta öntudati forma, ami a mi sajátunk lesz, ami kialakul, mert személyre szabott az öntudati forma is. Vannak helyzetek, amikor nagy kérdések elé állít bennünket az élet, és akkor ezek az öntudati formák hogyan nyilvánulnak meg? Például jön egy váratlan baleset, egy betegség, és akkor azt hogyan tudjuk feldolgozni? Mert ott van az öntudat, az élni akarás, az ösztönös én, de az öntudat az azt sugja, téged szeretnek, téged számon tartanak, teljesen optimális esetben, teljesen pozitív esetben. Téged számon tartanak, rólad nem mondanak le, téged fontosnak tartanak, téged értéknek tartanak így is. És akkor nyilván, hogy számíthat a kiszolgáltatott állapotban lévő személy a segítségre, a támogatásra, a bátorításra. És így járnak el azok, akikben egészséges családi öntudat alakult ki, mert ezt akkor ki kell mondani, egészséges családi öntudat. És ezt erősíti meg, erre erősít rá egy egészséges vallásos öntudat. És akkor most nagyon fontos, hogyha figyelünk erre, soha nem mondjuk azt, hogy családi öntudat. Így nem beszélünk, nem szoktuk ezt mondani. Tehát kitermelte az idő bölcsessége, hogy a családi öntudatot kell összefogalmazni. Az öntudat az én élni akarásom, de az öntudat azt a közösséget jelöli meg, amelynek én tagja vagyok. És akkor persze jönnek a barátok is, például a betegségről van szó, mert megmozzan a baráti öntudat. Nyilván, hogy azt úgy kell ápolni, azt a fajta kapcsolatrendszert úgy kell fenntartani. Tehát itt nem alárendelő viszonyról beszélünk, akkor nincs is barátság, ismeretség van, hanem mellérendelő viszony. Amikor elfogadjuk a kritikát, amikor figyelünk egymásra, amikor egymást engedjük alakítani. És itt megint az érték, mert értékesek vagyunk egymásnak. Tehát a család számára értékes vagyok, mint gyermek, értékes vagyok, mint testvér, mint unoka, mint rokon, és a barátom számára értékes vagyok, mint igazi barát. És akkor a családi öntudatot és a baráti öntudatot, a vallásos öntudat. Itt megint nem azt mondjuk, hogy vallásos öntudat, hanem vallásos öntudat. Mert ez megint egy közösségre utal. Hát, ha beszéltünk már családi öntudatról és baráti öntudatról, akkor próbáljunk tovább beszélni erről, mert van férj öntudat, ami arról szól, akiket az élet mellé rendelt. Van feleség öntudat, van testvéri, van rokoni, van nemzetségi öntudat, nem olyan régen kezdettük el nagyajtán, Péterfi nemzetség találkozóját, mikor évenként összegyűlünk az egy nemzetséghez tartozók. De van helyi öntudat, és úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyi öntudat is van, ahogy van nagyajtai öntudat, és ahogy van erdővidéki, ahogy van székelyföldi, ma van a Magyar Kultúra Napja, van magyar nemzeti öntudat.
Levente, én azt hiszem, hogy ezekről már egy következő műsorban fogunk tudni beszélni csak, hiszen szép lassan lejár a Lélektükör műsor ideje. Köszönjük, hogy a Lélektükör vendége volt.
Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt, hogy együtt lehettünk, és kérem a mindenható Istent, hogy a gondolatokat lélekben is, és értelem szerint is egyén is közösségenként tovább folytassa, és legyen meg az áldása ennek az üzenetnek.
Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész közíró nevében is. Következzen most a Lélektükör ma esti gondolata Tolsztoj tollából. Az elvont gondolatok az embernek abból a képességből származnak, hogy az öntudat a lelki állapot bizonyos pillanataiban átviszi őket az emlékezetbe.
Ha képesek vagyunk arra, hogy emlékeink tükörcserepébe tekintsünk, akkor felsejlik előttünk titkolt igazi valunk. Bátorság kell hozzá és őszintesség.
Köszönöm szépen a kiegészítést. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt órában Fekete Leventét és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.